mondjuk majd a tőzsdei információkat, a nyitóárakat mindenképpen 9 órától, de akkor előbb a hazai vizekről, kiskereskedelemről lesz szó. Akár újabb boltbezárási hullámot is elindíthat az építési és közlekedési minisztérium legújabb rendelettervezete, ezt közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség. Meglátásuk szerint ugyanis az, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű kereskedelmi egységeknél akár a vásárlótér átrendezéséhez is újabb és újabb engedélyeket kell kérni, jelentősen visszavetheti az új boltok nyitását, vagy a szezonális árusítók megjelenését. A rendelet tervezet eltörlését kérik, vagy legalább egyeztetést arról, hogyan lehetne az új szabályozást befektető és kereskedő baráttá alakítani. Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettem. Nemrég az építési és közlekedési minisztérium kijött egy törvénymódosítási tervezettel, amely újra a plázákat vagy nagyobb kereskedelmi egységeket szabályozná, és hát az ember azon gondolkodik, hogy ennek az új szabályozásnak vajon mi lehet a háttere. Önök hogy látják, mert az elmúlt hetekben, hogyha jár kell az ember, azért lát jó néhány pláza felújítást, arról is tud az ember, hogy jó néhánynál akár teljes megújítási tervek vannak. Ezt tulajdonképpen szigorítanák, vagy teljesen másról szól az önök szemüvegén keresztül az új rendelettervezet?
Létezik egy 2018-as kormányrendelet, amelyik előírja, hogy a 400 négyzetméter feletti boltok, üzletek, amennyiben átalakításra kerülnek, úgy ezeket a munkálatokat, a megkezdés sikerült engedélyeztetni kell. Az elmúlt hetekben megjelent kormányrendelet módosítási tervezet, és itt hangsúlyozom, hogy tervezet, plusz kötelezettséget ró a bolt üzlet tulajdonosokra, illetve az ingatlan fejlesztőkre, a kereskedelmi ingatlanról beszélünk most, ami alapján nem csak az átalakításnál vagy az értékesítésnél, hanem belső kisebb munkálatoknál, tehát például leválasztásnál, egy eladótérnek az elkülönítésénél is engedélyeztetési eljárás kell kezdeményezni, de igazából ami habatortán az az, hogy a leendő tulajdonosnak vagy a használatban vezőnek és le kell folytatni ezt az engedélyeztetési eljárást, és igazából így válik kockázatossá, illetve hát ezt a fajta kötelezettséget nem tudjuk értelmezni, ennek a gazdasági, jogi, műszaki észszerűségét sem tudjuk értelmezni, hiszen a leendő tulajdonosnak vagy a bérbevevőnek is olyan engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, aminek a kimenetel az bizonytalan, hiszen például nem ismertek az értékelési szempontok, és hát az Országos Kereskedelmi Szövetség egyébként ezt a rendelettervezetet véleményezte, és itt kifejtettük azt az álláspontunkat, hogy az egyébként sem túl rózsás kereskedelmi beruházások azok tovább lassulhatnak, hiszen ez bizonytalanságot visz a befektetési, a beruházási döntésekbe.
Ha jól értelmezem, akkor nem csak a tulajdonosnak, illetve az üzemeltetőnek, hanem mondjuk egy leválasztás esetén, új bolti funkciók esetén magának a bérbevevőnek is engedélyeztetni kell? Tehát kétszeres engedélyeztetés van?
Ezt a fajta munkát azt kérheti el, akinek eleve van úgynevezett rendeltet és módosítási engedélye. És igen, ön jól érti ezt, hogy ha van egy üzletünk és van egy boltunk, és mondjuk elkerítünk egy részt, és ezt bérbe akarjuk adni, akkor a bérbevevőnek is ezt a fajta eljárást a rendelettervezet ismert szövege szerint ezt le kell folytatnia. Ugye nem kell ezt mondanunk, hogyha van egy boltunk, van egy üzletünk, akár tulajdonosok vagyunk, vagy akár befektetők vagyunk, ha egy ilyenfajta bizonytalanság jelentkezik, akkor százszor is meggondoljuk, hogy egyáltalán elkezdjük ennek a boltnak a felújítását, átalakítását.
Sok olyat látni egyébként, főleg nagyobb területi kereskedelmi egységeknél, plázáknál, hogy ideiglenes elárusítók vannak, mondjuk szezonális boltok nyitnak, aztán bezárnak, és teljesen más bolt nyílik a helyén. Tulajdonképpen ezt a fajta változatosságot is megnehezíti az új rendelet?
Hát az úgynevezett pop-up boltok, amit ön nem is említ, ezeknek a működését is megnehezíti ez a rendelet. Ugye gyakorlatilag, csak hogy egy példát is mondjunk, van egy vállalkozó, aki szeretné kipróbálni egy terméknek az értékesítését, egy új terméknek a piacra vezetését, nem kíván ezért boltot sem bérelni hosszú távra, sem pedig megvásárolni. Az ilyen ideiglenes eladó tereknek a nyitását, tehát a boltoknak az üzemeltetését is megnehezítheti ez a rendelet.
Egyébként egy ilyen rendeletnek a végigvitele pénzbe került, tehát egy ilyen engedélyeztetés adott esetben akár járhat jelentősebb összeggel is, és jelentősebb idővel is, tehát ezért is probléma?
Mivel egy ilyen engedélyeztetési eljárásnak része az úgynevezett vonzáskörzet elemzés, amiben beletartozik például az átalakításnak a környezetre történő hatáselemzése, vagy akár a közlekedésre, akár a vevőforgalomra való hatáselemzése is. Ezért a vállalatok nagyon sokszor szakértőket vesznek igénybe, ezért ez természetesen ez költséggel jár, plusz költséggel jár.
Mennyi idő egyébként egy ilyen engedélynek a megszerzése?
Több hónapot is igénybe vehet egy ilyen engedélynek a megszerzése.
Hát mondjuk akkor a szezonális üzleteknél ez tényleg komoly problémának tűnik. Hogy áll jelenleg a kereskedelem, vagy éppen a kereskedelmi ingatlanok helyzete? Ha mondjuk ez a rendelettervezet nem lenne, viszonylag jól működik a szektor, vagy kezdenek beszivárogni a kereskedelembe is a gazdasági lassulásnak a hatásai?
Az első negyedében a kereskedelmi ágazatban a beruházások volumene 10%-kal esett vissza az előző negyedékhez képest. De azért szomorú ez egyébként, mert az egyik legnagyobb piaci alapú beruházási terület az pont a kereskedelem. És itt nem csak a boltok nyitására, átalakítására kell gondolni, hanem például akár nagyobb informatikai fejlesztésekre. De nyugodtan beszélhetünk mondjuk mesterséges intelligenciának a bevezetéséről, vagy új informatikai alkalmazásoknak az installálására bevezetéséről. Ebben ez is beletartozik, lassult a beruházási kereskedelem, de ez nem jó dolog, hiszen ez nem csak a kereskedelmes útja, hanem hogyha a kereskedelemben lassul a beruházási kedv, akkor ez az a nemzetgazdasági szinten is jelentkezik negatív erőjele természetesen.
Visszatérve erre a újabb rendelettervezetre, ami főleg a nagyobb területi kereskedelmi értségekkel kapcsolatban lett nyilvános, jelezték ezt az Építési és Közlekedési Minisztériumnak, hogy ez mekkora gondokat okozhat?
A társadalmi egyeztetés keretében az Országos Kereskedelmi Szövetség elküldte észrevételeit, javaslatait, amivel egyébként szorgalmaztuk, hogy történjen szakmai konzultáció, ahol a kereskedők elmondják első kézből a félelmeiket, az esetleges kockázatokat, akár javaslatokat is teszik.
Volt visszajelzés, mióta ezt jelezték?
Egyelőre még nem. Várunk a visszajelzésre, és várunk a szakmai egyeztetés megindítására, ahol természetesen nem csak az Országos Kereskedelmi Szövetségnek érdemes részt venni, hanem vannak más kereskedők, más szövetségek, ahol szerencsés lenne, hogyha ők is meghívást kapnának.
Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Együttműködési megállapodást kötött a Soproni Egyetem a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal. Az oktatási intézmény diákjai, legyenek akár erdészek, gazdászok vagy éppen pedagógus jelöltek, gyakorlati, szakmai képzéseken vehetnek részt a skanzen területén, a múzeum pedig az egyetem kutatási programjait tesztelheti a gyakorlatban. Szabadhegyi Zita, a Soproni Egyetem múzeum pedagógusa szerint nagyon fontos, hogy diákjaik és az általuk okított fiatalok is minél többet tudjanak a hagyományokról. M. Szűcs Péter interjúja.
Amikor először elolvastam, hogy megállapodást írtak alá a Szentendrei skanzennel, az jutott eszembe, hogy ennek a lényege akár lehetne az is, hogy van egy épített környezet, a Soproni Egyetem pedig, mint a faipar egyik felsőfokú intézménye, meg mondjuk a természeti környezetben tud együttműködni, és azt is gondoltam, hogy a kettő együtt úgy is nézhet ki, hogy önök megmondják, hogy az adott tájegységeken milyen növények, fák voltak, és akkor azt telepítenek a skanzenban meg segítenek önöknek, hogy milyen hagyományok voltak, miután a Soproni Egyetem igen sokféle, akár pedagógiai képzéssel is foglalkozik. Nagyon messze vagyok a valóságtól?
Akár mondhatnánk azt is, hogy új irányokat is lehet így feltérképezni. Én azt gondolom, hogy annyira sokszínű a Soproni Egyetem képzési palettája, hogy rengeteg kapcsolódási pontot tudunk találni, de pedagógiai fókusszal indultunk. Úgy kezdtünk el mi gondolkodni, hogy a múzeumi világnak a nagyon gazdag öröksége az akár minden hallgatóhoz eljusson, tehát a közgazdász hallgatóhoz is, a pedagógus szakos hallgatókhoz, de ugyanúgy azokhoz a faipari mérnökökhez, akik említett, vagy pedig az erdőmérnök hallgatókhoz. És mindenhol találtunk kapcsolódási pontot. Az a vágyunk, hogy bármely hallgató, aki ide jön a Soproni Egyetemre, az valahogy be tudja építeni a múzeumi tapasztalatot, először is múzeumi élményt szerezzen, aztán utána megtanulja beépíteni a saját munkájába, megtanulja használni a múzeumokat.
Jó, ezt értem. Mondjuk egy pedagógusnál ezt értem, hiszen gyerekekkel foglalkozik, kell, hogy legyen neki is ingere, végig tudja gondolni, hogy milyen gyerekeket mire érdemes vinni, megmutatni. Mondjuk egy közgazdász hogyan tud kapcsolódni ehhez?
Mondjuk egy turisztikai szakos közgazdász az abszolút tud a skanzen konkrét tapasztalatához kapcsolódni, hogy hogyan lehet eladni, hogyan lehet jól programokat kínálni, meddig mehet el egy múzeális intézmény, amikor kialakítja a turisztikai kínálatát, és szerintem itt szükség van konkrét tapasztalatra. Tehát, hogyha egy tanulmányút egy egynapos terepgyakorlat keretében egy marketing szakos hallgató eljut a skanzenbe, akkor olyan élő példákat lát, amit később be tud építeni a saját munkájába, portfóliójába.
És visszafelé?
Én úgy gondolom, hogy az évfolyó tudományos munka az nagyon-nagyon sok szempontból kapcsolatban van a ott folyó munkával, de számos olyan terület van, ami ahol szorosabban lehetne fűzni. A fenntarthatóság terület, ez egy ilyen meghatározó terület szerintem, vagy ugyanúgy például a csecsemő és kisgyermeknevelőket meggyőzni arról, hogy érdemes elmenni a múzeumban, is egy fontos feladatunk, de ugyanúgy befogadóvá tenni mondjuk egy múzeális intézményt arra, hogy a legkisebbeket is merje fogadni. Mondjuk készen álljon arra, hogy egy kisebb óvodai csoport megérkezik oda, és hogy milyen igényekkel lehet kiszolgálni. És ha mi ennek a hátterét feltérképezzük itt a például a pedagógiai karon, abból profitálni fog a skanzen is a kínálatát, amikor kialakítja.
Szerintem Sopron környékén is elférne egy skanzen, nem? Azért van ott elég sokféle olyan kulturális érték, hagyomány a népi világból, amit meg lehetne mutatni akár, nem?
Sopron egyetem számára nagyon fontos, hogy elsősorban itt helyben, regionálisan legyenek jól működő kapcsolatai, de ezek már adottak. Tehát nekünk van egy saját gyűjteményünk, az erdészeti és faipar és földmérés történeti gyűjtemény, ami a Veszterházi palotában található a belvárosba, de egy ugrásra mellette ott van a Soprin Múzeumnak a múzeum negyed, az új év múzeum, az új kiállítása, de a Macskakölgyerek Múzeum is. Viszont, amit tud a skanzen, hogy van neki egy múzeumi, módszertani és oktatási központja, amely 2006 óta működik, és ez a módszertani központ a múzeális életnek egy meghatározó képző és kutató központja. Az a tudás, ami ott van, azok a kutatások, azok az előremutató irányok, azok nagyon fontosak a tudományos élet, vagy a felsőoktatás számára is. És itt van egy kapcsolódási pont, koordinátori hálózata van ennek a múzeumi oktatás és módszertani központnak, és koordinátor hálózata révén nagyon beágyazott az országban. Ami kutatásokat ők elvégeznek, az nekünk is nagyon fontos a képzés területén.
És hogy látja, hogy ha már pedagógiát említette, és ugye ennek valóban egy fontos szintere a múzeumok, a kultúra, a színházak, bármi egyéb, de ha már itt a skanzen megállapodás van, hogy mennyire tudja a gyerekeket mindez lekötni, mert ugye őket sokat bántják azzal, hogy mindig csak a telefonjukat nézik, by the way, a felnőttek pont ugyanezt csinálják, ugyanakkor meg fontos, hogy megismerkedjenek egy kicsit azzal, hogy milyen volt itt mondjuk 100 évvel ezelőtt élni, mert ők már ezt nem fogják látni, csak egy skanzenban.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos területe, hogy hogyan tudjuk az örökséget, a múzeális világot úgy tálalni, hogy izgalmas legyen ennek a korosztálynak. Ez egy külön terület, amit kutatni is kell, de erre van mód. Tehát csak a soproni Macskakő Gyerekmúzeumot szeretném említeni, amely nagy, teljesen rendhagyó módon közelít a gyerekekhez, és el tudja érni azt, hogy a telefonjaikat félretegyék, és ott játszva élményszerűen úgy ismerkedjenek a múzeumi tárgyakkal, hogy közben nem jut eszükbe, hogy visszaszaladnának mondjuk egy telefon irányába. Én azt gondolom, hogy ennek vannak nagyon-nagyon jó gyakorlatai Magyarországon. Ezzel meg kell ismertetni a hallgatókat, a hallgatóinkat, mert nem feltétlenül ismerik őket, és miután megismertettük őket, utána azt is el kell érni, hogy azokat a módszertanokat, amiket használ egy múzeum, amikor a látogatóihoz szól, azokkal is képbe kerüljenek, azt is megismerjék, hogy utána a saját csoporttal mennek, vagy akár a családjukkal, akkor merjék ezeket használni, mert sokkal nagyobb a tárház, mint amennyit kihasználnak szerintünk.
Szabadhegyi Zitát, a Soproni Egyetem múzeum pedagógusát hallották. 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva 9 órakor mondjuk a legfrissebbeket itt a reggeli monitorban.